Eredményessére találkozó 2011. július 8-a. Drágán add az életed, várj a jelemre!
Szép jó reggelt kívánok mindenkinek! Akkor kezdenénk, és kezdjünk egy imával, egyből. Drága Urunk, köszönjük neked ezt a pénteki alkalmat, a közösségünket, hogy összejöhetünk. Köszönjük ezt a gyülekezetet, a Biblia Szól Egyházat, ami otthont ad nekünk, Pásztor Kendét, véneket, és akik tanítanak minket. És kérünk, Urunk, hogy szólj hozzánk ma, nyisd meg a szívünket, csendesíts le minket, hogy egy mozgalmas hét áll mögöttünk. Tőled szeretnénk hallani. Áld meg ezt a néhány egyszerű gondolatot, Istenünk. És bátoríts minket, Jézus Krisztus nevében. Ámen. Oké, az a rossz hírem van, amit már igazán sokan tudtok, hogy Sanyi nem lesz ma. Tegnap egy este 10 körül kaptam tőle egy SMS-t, hogy a kisfia beteg, és hogy otthon maradna. Úgyhogy Sanyi nagyon hiányzol nekünk, szeretünk, és jobbulást a kis embernek. És nem tudom, hogy Kaut Gyuri jön-e, de ő is nagyon hiányzik mindig, mert Gyurinak igazán nagy bölcsessége van, és ő tényleg tudja, hogy működik ez a világ. Nagyon sokat tanultunk tőle. Oké. Okay. És igazán van egy nagyon-nagyon egyszerű üzenetem Istentől nektek, de előtte még egy néhány gondolatot engedjetek meg. Először is két dolog. Az egyik az, hogy jövő héten nem lesz eredményes élettalálkozó, mert Kaposváron leszünk. Rendben.
Lesz eredményes élettalálkozó
Kaposváron, de nem tudjuk, hogy lehet-e rögzíteni. Bocsánat. Tehát nem biztos, hogy fel tudjuk tenni a jövő heti eredményes élettalálkozót az internetre. Ha egy mód van rá, akkor természetesen feltesszük. Ez az egyik. A másik az, hogy volt egy bejelentésünk, indul ez az új programunk, ahol szeretnénk minél több ember tájékoztatni arról, hogy mi a kereszténység valójában, szeretnénk megmutatni, hogy mi miért hiszünk ebben, mi az alapja ennek a dolognak. Az első előadásunkat, az első nyílt előadásunkat augusztus első szombatjára terveztük. Reméljük, hogy tudjuk tartani ezt az időpontot, de készüljetek rá, szólni fogunk, értesítünk benneteket, ha lesz változás. És kérlek, hogy gyere el, hogyha hallgatsz minket, akár határainkon belül, akár kívül, vagy szeretettel várunk, és hozz el még egy embert magaddal. Az egyik politikusunk mondta, hogy sokan vagyunk, de még mindig nem vagyunk elegen. Oké. Okay. És ha nem tudsz elhozni senkit, az is rendben van, gyere is, és nagy szeretettel várunk. És még lenne egy gondolatom, hogy annyira könnyen megszokottá válhatunk keresztényekként. És olyan könnyen előfordulhat, hogy eljövünk itt az eredményes élettalálkozóra, és ránézünk az órára, hogy 7 óra van, hát 8-ra ott leszek. És beülünk, és hogyha nem úgy ülünk be ide, hogy egy nagy várakozással, hogy Isten szeretne szólni hozzánk, akkor lehet, hogy lemaradunk valamiről igazán. Nem tudom, hogy érzitek-e, és most magamhoz is beszélek, főleg magamhoz, hogy milyen komoly dolog, amiben vagyunk. Hogy olyan megszokottak lehetünk azzal, hogy mi Istentől hallunk. Olyan megszokott lehet egy imánk, tudod? Mormoljuk át, Úrunk, köszönjük, drága Úrunk. De hé, a mindenható Istenhez tudunk szólni közvetlenül, aki beszél hozzánk. És tegnap erről beszélt Pásztor Kende, voltunk a Halászbástyán egy remek alkalmon, egy ima alkalmon, volt egy jó közösségünk, hogy amiben vagyunk, az egy rendkívüli dolog. Egy olyan jövő előtt állunk, nem tudom, hogy szoktatok ezen gondolkodni, egy olyan biztos jövő előtt állunk, amiről igazán Pál apostol nem tudott beszélni a leveleiben. Nem talált rá szavakat, pedig ő a korának az egyik legműveltebb embere volt. Azt mondta, hogy amit ember szeme nem látott, ember füle nem hallott, és ember szíve még csak meg sem gondolt, azt készítette Isten az őt szeretőknek. hihetetlen, amiben vagyunk. Hihetetlen. És van a birtokunkban valami, ez a könyv, a Biblia, ami maga a tömény igazság, és ez egy hihetetlen hatalom. Akármerre járok, és beszélgetek emberekkel, mindig elcsodálkoznak dolgokon, hogy figyelj, hogy tudsz viszonylag egyszerűen rámutatni dolgokra, amikre igazán mindenki keresi a választ. És persze nem azért, mert olyan nagyszerű vagyok, vagy nagyszerűek vagyunk, és egyébként nagyszerűek vagyunk, de ez nem a mi bölcsességünk, hanem van a birtokunkban valami, amit jó lenne odaadni mindenkinek, mert ez nem ebből a világból való. És ennek a világnak ugye a jogos fejedelme az ördög, Sátán. És azért jogos, mert erre mi emberek hatalmaztuk fel. Sokan kérdezik, hogy hol van Isten, miért nem segít? Kérted? Úgy értem, mikor fordultál oda hozzá? Mikor kérdezted meg, hogy Istenem, mi a terved velem? Úgy értem, elismerem, hogy te vagy Isten, a Teremtő, a valóságunk végső oka. Mikor volt egy személyes kapcsolatod Istennel? Személyes kapcsolat? Te viccelsz, ugye? Tudod? És pedig erről szól a kereszténység. Arról a kapcsolatról, amikor a teremtmény kapcsolatba lép a Teremtőjével, amikor létrejön az a közösség, amire mi teremtve lettünk. És ez egy nagyon valós dolog, és minden nap előfordulhat. És ez nagyon fontos nekünk, úgy értem, hogy ez az igazi élet. Ezt az életet semmivel nem cserélném el. És ez nem azt jelenti, hogy nincsenek gondjaink. Nem azt jelenti, hogy nincsenek gondjaink, de van egy ígéretünk, hogy Isten velünk van. Tudjátok, hányszor van, amikor elfáradunk. Megyünk, és van egy nagy hátizsák ott az úton, és azt föl kell vennünk, és fölvesszük a hátizsákot, és igazán nehéz. És előttünk ott megy Isten. Tehát ruganyosan, ő a mindenható, végtelen erővel, és így néha hátra sandít rád, hogy bírod még? Szeretném átvenni. Hadd segítsek. Tudod? Nem, uram, bírom. Sőt, lehet, hogy nem is szólok neki. Én erős vagyok. Majd én viszem a terhemet. Tudod? Már húzza a válladat. Voltatok katonák? Én voltam. Tudod, málhazsák, ilyen vékony a pántja igazán, és már belevág, és sebes lesz a vállad egy idő után, ha hosszú menetre mész. És nekem egy csomószor sebes lett a vállam, amikor a világban jártam, és vittem a terheimet. És Isten pontosan tudta, hogy alig bírom. És így gondolta, mindjárt elessik. Azért megkérdezem, segítsek? Tudod, és Isten megvárja még, megvárja, ő udvarjas, nem tolakszik, megvárja, még szólsz. Uram, már nem bírom. Oké, add át. Hol van Máté 11, odalapoznánk? Máté 11, 28, 29 és 30-ban olvassuk. Hát, ha megtalálom. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket. Vegyétek föl magatokra az én igámat. Tök jó, Isten ajánl egy cserét. Add át nekem a terhedet, és cserébe odaadom az én igámat. Ó, kösz, de... Iga, aha. És csodálatos, hogy van egy szabadságunk, van rajtunk van Isten igája, ami igazán nagyon könnyű. Néha hallottam vissza olyan, hát hogy is mondjam, véleményeket, hogy mi talán túl lazák vagyunk. Sanyiról is hallottam, hogy túl lazák vagyunk. Tudjátok, hogy miért? Nem azért, mert nem tiszteljük a mindenható Istent, hanem mert van egy szabadságunk, amiben élhetünk. Nem vagyunk karót nyelt emberek. Isten nem a szabályok istene. Isten nem a felemelt mutató istene. Ő egy szigorú Isten, de szerető Isten, aki azt mondja, hogy igaz, hogy szoros a kapu, amin be tudsz lépni hozzám. De amikor belépsz, egy hihetetlenül tág helyre jutsz. Egy tágas helyre jutsz, ahol van helye a jókedvnek, a felszabadultságnak, van helye annak, hogy élvezd az életet. ki szeretne egy olyan életet élni, ahol vigyázban állok, és félek, hogy mikor csap le rám a villám, hogy Istenről csak úgy beszélhetek, hogy letérdelek, és letérdelek a szívemben. Lehet, hogy sétálok az utcán, és imádkozom, vagy vezetem az autómat, és közben imádkozom. Teljesen mindegy, de a szívem igazán térden áll Isten előtt. És sokszor egyébként előfordulhat, hogy Istenhez úgy fordulunk, hogy hé Isten, és ezt sosem tesszük igazán. Mert mindig tudjuk, hogy kivel beszélünk. Hogy a világegyetem urával beszélünk. És tudjuk azt, hogy átadhatjuk neki a terhünket. És hogyha végre nem a világ tanítását követjük, hanem elhisszük Istennek, hogy nem nekünk kell hordozni a terheket, és átadjuk neki, Uram, én már nem bírom, akkor át fogja venni. És megyünk tovább, és megint lesz egy hátizsák. Oké, lehet, hogy kisebb, lehet, hogy nagyobb. És felvesszük. Vajon mennyi cipelés után tanuljuk meg azt, hogy minél hamarabb átadjuk neki. Mert Isten csodálatosan nevel minket. Tudod, ha nem tudsz elfogadni, akkor nem elfogadó emberré tesz, hanem helyzeteket fogadni, lehetőséget fogadni arra, hogy el tudjunk fogadni. Nem vagy bátor? Nem bátorságot fogadni, hanem lehetőségeket fogadni arra, hogy bátor legyél. Ha nem tudsz dönteni, helyzeteket fogadni, hogy dönteni tudj majd. És így, ahogy Sanyi mondta, ez egy kiképző tábor igazán. Tudod, egy akadálypálya. És lehet, hogy leesel az elején. Tuti. Tudjátok, hogy egy amerikai film, olyan sár van, és abba kell kúszni. És sarasak leszünk. De ez rendben van. De ott van a cél, amivé leszünk. Tudod? Amivé leszünk. És az csodálatos. De ez még mindig nem az üzenet volt, hanem Isten szólt hozzám, hogy valamivel kapcsolatban volt egy kérdésem, és Istenem, meddig kell még várnom? Úgy értem, mikor történik már meg, amit én szeretnék? És egyetlen egy mondatot mondott nekem, nagyon személyesen. Várj a jelemre. Na de Uram, hogy gondolod? Hát a világ nem ezt tanítja nekünk. Tudod, vegyél el mindent, legyen azonnal a tiéd, mert megérdemled. De Isten azt mondja, várj a jelemre. De miért, Uram? Úgy értem, egy csomóan azt mondják, hogy én szeretnék férhez menni, én szeretnék megnősülni, nekem kell az a férfi, nekem kell az a nő. Azonnal kell. Várj a jelemre. De miért? Azért, mert Istennek van egy globális terve. Az életünk fordulópontjain, a csomópontokban elhelyezve, mindenki számára eleve elkészítve. De az csak akkor fejti ki a hatását, akkor lesz dicsőséges, ha pontosan akkor lépsz bele, amikor ő eltervezte. Ha előbb kapsz meg valamit, esetleg egy társat, vagy egy munkát, vagy pénzt, lehet, hogy nem vagy felkészülve rá. Lehet, hogy nem vagy benne a tökéletes tervben. És ha később teszed meg, akkor lehet, hogy megint nem jó. És adott egy képet az Úr erről. Tudod, ha van egy fa, egy csodálatos barackfa mondjuk. Szeretem a barackot, őszi barackot. És leveszed a gyümölcsöt, letéped, tudod, amíg nem érett a gyümölcs, kell egy kis erőfeszítés is, beleharapsz, jó ízű lesz? Annyira nem. És hogyha elkéssel vele, ha megrothad a fán, vagy esetleg már le is esik, és ott a bogarak ajánlják, az se jó. A gyümölcsöt akkor tudod fogyasztani a legjobban, amikor az érett, amikor itt van az ideje. Várj a jelemre, ezt mondja Isten, és a Bibliában egy nagyon fontos erény a türelem, mert a türelem valahol kapcsolódik a bölcsességhez, azt hiszem. És ezt tanulnunk kell, tudjátok, amit mondtam, minden fórumon azt mondják, hogy vedd el, mert jár neked. Figyeljetek, semmi nem jár. Oké, nekünk tudjátok, hogy mi járna? A pokol. A pokol járna, semmi nem jár nekünk. És sokan azt mondják, hogy nehogy már egy felsőbb hatalom mondja meg, hogy én mit tegyek. Sőt, ugye, amit a humanizmus mond, mi vagyunk minden dolgok végső mértéke. És ez számtalan filozófiában és vallásban előfordul. Tudod, én mondom meg, hogy mi az életem célja. Milyen fura lenne? Erre gondoltam, hogy egy fazekas, amikor készíti, abból a formátlan anyagból formázza ezt az edényt, még a kiégetés előtt így elkészül, és az edény megszólal, hogy Hát szerintem én így egy bortároló leszek. Egy boros kancsó. Mire a fazekas? Hát de figyelj ide. Hát te egy tejtartó vagy. Úgy értem, hát nézd magadra. Nem. Én bennem bort fognak tárolni. Jó. Milyen furcsa, hogy mi teremtmények próbáljuk megmondani, hogy mi az életünk értelme. Holott tudjátok, hogy éljük az életünket? Tudjátok, vannak ilyen kastélykertekben, ilyen hatalmas, magas sövény labirintusok. Főleg nekem jelent gondot, nem vagyok egy dalia. Képzeljétek el, megyünk egy sövény labirintusban, nem látsz ki, és kóvályogsz, és egy csomószor zsákutcába jutsz. De azért zsebre dugott kézzel fütyörésszel, nem kell segítség. Én tudom az utamat. Tudod, Isten pedig fölülről lát, és azt mondja, hé, ne arra, tudod. Annyira kevés ember van, aki hozzá kiált. Tudod, Jeremiás 33:3, kiálts hozzám, mondja az Úr, és rengetegszer mondja. 2 Krónikák 16:9, mert az Úr szemei forognak az egész földön, hogy hatalmát megmutassa azokhoz, akik őhozzá teljes szívvel ragaszkodnak. Képzeljétek el, hogy az Úr fürkészi a földet, és nézi, hogy kiemeli fel a kezét. Uram, én! Uram, segíts! Nekem szükségem van rád. Tudod, és Isten lenéz, láttátok angyalok, megyek oda, a fiam hívott. Jövök. Hányan vannak, akik hozzá kiáltanak? Tudod? Istenem, segíts! Szeretlek. És igazán ez nagyon drága dolog. És nem számít, hogy van-e szolgálatod. Nem számít, hogy beszélsz a pulpitusnál, hogy ezt teszed, vagy azt teszed. De hogyha a szíved hűséges, és azt mondod, hogy Uram, itt vagyok, csak egy kész felemelés. Lehet, hogy egész héten el voltál foglalva a munkáddal, és jöttek a csekkek, és sok problémád volt. De felemelted a kezed, hogy Uram, eszembe jutottál, itt vagyok. Kérlek, segíts. És drága vagy neki. És az időzítés annyira fontos az életünkben, hogy várjunk a jelre. Mert Isten tervében az egyik legfontosabb az időzítés. Tudjátok, Jézus a mi mintánk. Mit tett Jézus, amikor itt volt a Földön? Szerintem egyetlen pillanatra sem esett ki az Atya tervéből. Egyetlen pillanatra sem esett ki az Atya tervéből. Nem tudom, hogy elgondolkodtatok-e már azon, hogy az ő áldozata csak egyetlen napon volt érvényes. A Páska ünnepén. 365 napból csak egyetlen olyan nap volt, ahol érvényes volt az ő áldozata. Ha bármely más napon feszítik meg őt, vagy bármely más módon ölik meg, akkor a megváltás érvénytelen. A Páska ünnepe volt az egyetlen nap. És hogyha megfigyelitek az evangéliumokat, akkor ott azt olvassuk, hogy a farizeusok mit akartak? Hát majd az ünnep után fogjuk el az embert, hogy nehogy botrány legyen. És Jézus mit tett? Tudod, végig ő irányított az eseményeket. Mit tett az utolsó vacsorán? Mit mondott Júdásnak? Amit tenni akarsz, gyorsan tedd. Azaz azt mondta, hogy öreg, minden lépésedről tudok. És Júdás meg se várta a vacsora végét. Futott a farizeusokhoz, és azt mondja, tudja, Jézus tudja. Tudod, és a farizeusok megértették, hogy nem várhatnak egy pillanatot se tovább. Mert kiderült, és elindultak az olajfák hegyére. Jézus cselekvésre kényszerítette őket. Arra késztette őket, hogy előbb tegyék meg, amit meg kell. A tökéletes tervben ő irányított végig áldozatként. Ez hihetetlen. És az olajfák hegyére mennek, és itt egy pillanatra, azt hiszem, hogy János 18-ban, itt egy döbbenetes, én tényleg ezt nem olyan rég fedeztem fel, és olvastam ezzel kapcsolatban egy könyvet, nagyon érdekes volt. A messiás élete, olvassátok el, kérlek, egy Arnold Fruchtenbaum nevű zsidó ember írt a zsidó szemszögből az evangéliumok, olyan, mintha még egy dimenziót hozzáadna a megértésünkhöz, hogy egy zsidó ember hogy látja a kor szokásait figyelembe véve az evangéliumok, egy zseniális könyv. A messiás élete, kérlek, olvassátok el, sokat hozzá fog adni a megértésetekhez. És egy csapat római katona jön a templom őrségből, és még a főpapnak az emberei. Képzeljétek el, több mint 500 ember megy Jézust elfogni. A, az új szövetség, az eredeti görögben azt írja, azt a szót használja a római csapatra, ami egy 400 fős csapatnak a megfelelője. 400 római katona plusz a templom őrség egy része, és még különböző farizeusok mennek elfogni Jézust. Körülbelül 500 ember. Képzeljétek az éjszakába, hogy kanyarodik fel az a fáklyassor, így mint egy kígyó, kanyarok fel az olajfák hegyére. És Jézus tudja, hogy jönnek. És olvassuk, hogy mi történik. Elképesztő lesz, megígérem. János 18:4. Jézus azért tudván mindazt, ami rá következendő vala, előreméne és mondta azoknak, kit kerestek. Tudta előre, hogy mi fog következni. Elé ment az eseményeknek. És Júdás ott volt a csapat élén, akik jöttek elfogni a mestert. És felelének néki, a názareti Jézust. Mondanék ki Jézus, én vagyok. Itt azt a szót használta, amivel kétségtelenítette, hogy ő Isten. Hogy én vagyok, ezt a kifejezést használta Isten, amikor Mózesnek bemutatkozott az égő csipkebokorban. És figyeljétek, mi történik, amikor Jézus kijelenti hatalommal ezt a szót, hogy én vagyok. Ott állt pedig ővelük Júdás is, aki elárulta őt, a másik csapatnál, figyeljetek. Mikor azért azt mondná nekik, hogy én vagyok, hátra vonulának és földre essének. Figyeljetek, a hatalommal kimondott szó, hogy én vagyok Isten, megtántorította ezt az 500 embert, és a fegyveresek elterültek a földön. Ezt tehát hanyatt estek. Több száz ember egyszerre hanyatt esett Jézus egyetlen szavától. És figyeljetek, ez egy érdekes felismerésem volt. Júdás is elesett. Ugyanis ő is ott volt velük, ő is elterült a földön. És egy nagyon érdekes dolgot mutat nekünk itt az Úr, hogy a Bibliában, hogyha letérdelsz, az az imádat jele, az elismered Istent. Amikor valaki hanyatt esik, az az ítéletnek az előképe. Isten megmutatta azt, hogy fiúk, látom, hogy sokan vagytok, látom, hogy milyen erősek vagytok, de hogyha én nem akarnám, soha nem tudnátok hozzám érni. Soha. Soha. És innentől kezdve láthatjuk azt, hogy Jézus mindvégig irányította az eseményeket. Tudod, és beszélgettem emberekkel, és azt mondják, ugyan te keresztény, csak nem azt akarod mondani, miközben szenvedett, ő irányította az eseményeket, de pontosan ezt akarom mondani. Semmi nem történt az akaratán kívül. És a világ azt mondja nekünk, tudjátok, hogy legyél győztes minden áron. Tipor le embereket, hogyha van konkurenciád, a konkurencia harc az arra való, hogy te érvényesítsd a jogaidat, nem számít, hogy. Hány győzelmet kell aratnunk ahhoz, hogy kővé váljon a szívünk? Hány könycsepnek kell legördülnie más emberek arcáról, hogy megigazíthassuk önmagunkat? Hol van az a pont, ahol már nincs visszatérés a számunkra? Hol van az a pont, amikor véglegesen megkeményedik a szíved? Biztos, hogy mindig győznöd kell? Biztos? Hogyha az Úrra nézek, akkor lehet, hogy nem. Tudod, világi szinten, amikor ránéztek Jézusra, amikor leköpték az Urat, el tudjátok ezt képzelni? Azt az Istent, aki a pályára állította a bolygókat, leköpték. Kitépték a szakállát. Ez lenne a győztes. Tudod, megkorbácsolták tövis korona fejére, és hogy vonszolja a keresztet a Via Dolorosán, értünk. És a tömeg őrjöng. Ott viszik a győztest. Komolyan gondoljátok? Ez lenne egy győztes. És amikor fölfeszítik a keresztre, tudjátok, csak néznek és bámulnak rám, mondja a Zsoltáros. Csak néznek és bámulnak rám. És a győztes ott függ a kereszten. Szép kis győztes, mondhatom. Igaz? Főleg az ókorban, ahol a hős típus, az Achilleusz volt. És ránéznek a szenvedő úrra, aki hamarosan meghal. Látják, hogy a római százados az oldalába szúrja a láncsáját. Tudod, meghalt. Ez a ti hősötök. Micsoda veresség. Figyeljetek, ez a veresség az egyetlen oka, hogy mi most itt lehetünk. Ez a veresség szerezte meg a számunkra az örök életet. Jézus Krisztus Istennek az alázata, hogy képes volt veszíteni Istenként. Ő tett minket alkalmassá az örökké valóságra. A világ mondhat, amit akar. Mondhat bárki bármit. Nem a győzelem a fontos. Nem a győzelem a fontos. Igazán, ha mindig győzöl, lehet, hogy testileg erős leszel. De tudod, mit mondok? És soha nem fogod megtapasztalni Isten erejét. Soha nem fogod megtapasztalni. Mert a saját erődben akarsz majd járni. Tudod, Pál apostol hol mondja? Nem is tudom. Amikor gyenge vagyok, akkor vagyok erős. Megint ez a keresztény hülyesség, igaz? Tudod, amikor és most magamról beszélek, amikor sikeres voltam. Volt egy cégem, építőiparban dolgoztam. Nagyon komoly megrendeléseink is voltak. És igazán mindent és nem kérkedek, ne értsetek félre. Mindent megengedhettem magamnak kis túlzással, amire a világ vágyik. Tudod, a világ, amiről Sanyi szokott nagyon, nagyon klasszul beszélni, ad egy vágyat neked. Ad egy vágyat, aminek meg kell felelned. A ha szó az ördög egyik kedvenc szava. Majd akkor boldog leszek, ha ez meg lesz. Majd akkor boldog leszek, ha azt megszerzem. Ha ezt elérem, ha azt elérem. Ez egy hazugság. Élj a mában. Ne a mának, mert az egy rossz mondat. Élj a mában. Tudod, a múlt mögét került, a jövő még nem jött el, mindig csak ma van. De amit igazán mondani szeretnék, hogy megvolt nekem minden olyan kellék, amit a világ ajánl a boldogsághoz. Tudod, azt mondja, hogy ha mindez megvan, akkor boldog leszel. Igazán? Nekem mindenem megvolt. És egy montenegrói szállodának az erkélyén ücsörögtem egy csodálatos nyári éjszakán. És éppen búvárkodni voltunk. És arra gondoltam, még soha nem voltam ennyire magányos. Arra gondoltam, hogy ha mindössze ennyi az élet, akkor lehet, hogy nem érte meg. És igazán becsapott embernek éreztem magam. Mert azokban a dolgokban vetettem a bizalmamat, amiről azt ígérték nekem, hogy a lelkem ürességét be fogja tölteni. És becsapott embernek lenni nem jó dolog. Főleg, amikor valaki azt gondolja magáról, hogy ő valaki. És én ezt gondoltam. És tévedtem. Nem voltam senki se. Csak egy riadt kis fickó, aki tele volt ilyen kütyükkel, ahogy Sanyi mondja. Megpróbáltam azt az ürességet betölteni a szívemben, ami annyira ordított, ami annyira sarkalt engem, hogy elérjem a céljaimat. És tudjátok, tanítják ezt, hogy ha eléred a célodat, akkor bajban vagy, és igazán egy új célt kell kitűznöd, és azt hajszolni. És ez egy menekülés végig az életen. Menekülsz előre, hogy betöltsd azt az ürességet, amire Isten hivatott, hogy betöltse Isten szelleme. És nem számít semmi ezen a világon. Ahogy a prédikátor mondja, Salamon, hogy minden hiába valóság. Amit itt a Földön akarsz tenni, minden hiába valóság. És nem azt mondom, hogy ne dolgozzunk, mert ez Isten terve. És törődjünk a családunkkal, mert a család Isten intézménye. És legyenek jó kapcsolataink. Csak tudd azt, hogy mi a legfontosabb az életedben. És ha a sorrendünk nem az, hogy Isten, család, haza, akkor baj van. És ezt nem én mondom, szerencsére. Szerencsére nem én mondom. Nem tudom, jársz a gyülekezetbe, így aki hallgatod. Nem tudom, hogy mennyit foglalkozol Isten dolgaival. Nem is szeretnék én törvényt csinálni belőle. Csak sokszor hallom azt, hogy most nehéz helyzetben vagyok, most ez van, most az van, majd hogyha egy picit rendeződnek a dolgaim, akkor majd elmegyek Isten tiszteletre. Figyelj, soha nem jön el az alkalom, hogy minden rendben legyen. Soha nem lesz olyan az életed, hogy azt tud mondani, hogy minden rendben van, most majd megyek Isten tiszteletre. És a Biblia egyik leghíresebb verse erről beszél, és az én személyes egyik kedvenc verse, Máté 6:33. Keresd előbb Isten országát és igazságát, és minden más ráadásban megadatik néked. Minden más ráadásban megadatik néked. És tudjátok, mi a helyzet? Hogy az igaz. Erre én vagyok a tanú. És lehet, hogy mondhatod, hogy hát, te beszélhetsz. Tudod mit? Próbáld ki. Próbáld ki. Úgy értem, nem tudom, hogy telnek a napjaitok. Nem tudom, hogy telnek a napjaitok. És nem mondanám, hogy én egy szuper szellemi fickó lennék, mert esekkelek. Esekkelek. De próbálj ki egy napot. Volt már tökéletes napod? Nem világi szinten. Amikor még a világban jártam, akkor volt egy gondolatom, hogy szeretnék egy tökéletes napot. Figyeljetek, még úgysem sikerült. Javarészt önmagam miatt. De én egy tökéletes napot úgy képzelnék el Istennel, hogy felkelek, így ülök az ágy szélén, és egyből hozzá kiálltok. És ez ma így volt, hála Istennek. Uram, itt vagyok, többre nem nagyon vagyok képes, de jelentkezem. Itt vagyok. És Isten nyugtázza, és imádkozol, és napközben ott van Isten, és előveszed a Bibliát, és ha felnézek az égre, és meglátom a felhőket, ezeket a csodálatos fehér gomoly felhőket a kék ég előtt, ez a csodálatos kontraszt, hogy Isten a legszebb, a legnagyobb művész, és a hálát adok, hogy Uram, hogy kék az ég, az nem természetes, hogy én lélegzem, az nem természetes, hogy a fák ilyen gyönyörűek, és erről beszéltünk Pásztor Kendővel tegnap este. Ha ránézek egy fára, hogy milyen csoda, ahogy a kis madarak repkednek, hogy milyen, néztem múltkor egy sirályt a Dunaparton, hogy szárnyalt a sirály, hogy milyen csodálatos teremtmény, hogy mennyi minden van, amiért hálásak lehetünk, hogy egy napunk olyan gazdag lehet, amiről a világ legjobb módban élő embere is csak álmodhat, hogyha lenne 1 milliárdod, de ez nincs meg, akkor koldus lennél, én ezt mondom. Isten világa különös. Úgy értem, a Biblia is különös. Annyira szembe megy ennek a világnak az elemi tanításaival. És tudjátok, mások szemében mi is annyira különösek vagyunk. Szoktam beszélgetni emberekkel. És érzik, hogy valamiben nagyon más vagyok. És ti valamiben nagyon mások vagytok, mint ők. És ez csak azért van, mert Isten szelleme bennünk van, és Isten megígérte, hogy a világ nem fogadja be nem fogad be engem. Nem is tudok szavakat találni arra, hogy mennyire hálás vagyok. És ugye a hála az egy nagyon fontos dolog, hogy tudunk hálát adni. Hát a világ azt mondja, hogy minden természetes. Jár neked. De én szerintem mi csak legyünk hálások. És tudjátok, hogyha elbukunk, és ez igazán talán az üzenet lényege. Ha elbukunk, figyelj, nem baj, porold le magad, kelj fel. Isten tudja, milyen embernek lenni, hiszen ő is az. És ez nagyon fontos. És igazán ezt mutatta meg nekem, hogy az emberségünk terheit cipeljük, De ő is pontosan tudja, hogy ez mit jelent, hiszen ő ember. És erről Sanyi is beszélt, hogy amikor Isten itt járt a Földön Jézus Krisztus személyében, akkor ő egyszerre volt Isten, és egyszerre volt ember. Ezt a keresztény teológia, úgy csúnya szól, ezt hipostatikus egységnek nevezi. Figyeljetek, jelenleg, és ez biblikus, jelenleg az univerzumot egy ember kormányozza. Nem tudom, értitek ennek a horderejét. Egy ember megdicsőült testben, aki egyben Isten is. El tudjátok képzelni az ördögöt? Hogy mit gondol, amikor ránéz a mindenható kormányzóra? Egy embert lát. Emberi testben. Ugyanis Jézus, amikor fölment a mennyben, akkor nem vetette le az emberi testet. Igaz, hogy nem olyan teste van, mint nekünk, hanem egy megdicsőült test, figyeljetek, amit mi fogunk kapni tőle ajándékba. Hasonlóakká válunk, mint ő. Erre majd mindjárt visszatérek. Egy ember kormányozza a világegyetemünket, és aki szeret minket, aki pontosan tudja, hogy mind megyünk keresztül, és elesünk, tudod, és ő odalép, hadd segítsek, Megengeded? Hadd segítsek, az atyád vagyok. És az ördög, amikor ránéz, ugye ezt mondtam Istenre, akkor egy embert lát, és minket gyűlöl ezért, mert tudja, hogy egy nap milyenek leszünk. És erről Sanyi beszélt, hogy valószínűleg azért lázadt fel az ördög, mert Isten elmondta neki a velünk kapcsolatos tervét. És felháborodott, hogy ezek a nyomorult kis férgek fognak Isten családjába tartozni. És én, a hatalmas angyal fejedelem pedig nem. Isten előre látott mindent. Csak így elképzelem, hogy ahogy a Szent Háromság Isten a teremtés előtt beszélget. És beszélget egymással az Atya, a Fiú és a Szent Szellem, és mondják, hogy teremtsünk embert. És mondják, hogy jó ötlet. Jó ötlet. De figyeljetek, tudjuk, hogy el fog bukni. És hát igen, mondja az Atya, igen, tudjuk. De meg kell, hogy mentsük őt. Igen, készítsünk egy tervet. Meghalunk érte. És mondják, hogy jó ötlet. És a Fiú azt mondja, a Szent Háromság második személye fölemeli a kezét, szellemileg, és azt mondja, hogy én vállalom, én szeretném megtenni. És a másik két személy azt mondja, hogy jó, ez egy jó ötlet. És a Szent Háromság második személye eljött értünk. Tudjátok, vannak ezek a filmek, Chuck Norris, Rambo, akciófilmek, tudod, a szabadítási akciók, mindenféle kalandok. Jézus a kereszten minden idők legnagyobb szabadítását hajtotta végre. A legnagyobb akcióhős Jézus Krisztus. Tudod, Chuck Norrisra rámosolyoghatunk, vagy bárki másra, egy elitkommandósra. Amit Jézus tett, az überelhetetlen, az fantasztikus. Igen. Legyünk olyan emberek, akik igazán értékeljük ezt az áldozatot. Ne, és figyeljetek, itt vagyunk, nem is tudom hányan, 30-an. Ne, ha csak ennyi ember tért volna meg, ha csak ennyi ember menekült volna meg, akkor Jézus azt mondta volna, hogy megérte. Ha csak egy ember lett volna, azt mondta volna, hogy megérte. Te érted is eljött volna. És ha csak én bukok el, én értem is eljött volna, és ez megnyugtató dolog. Legyünk olyan emberek, akik azt mondjuk, hogy várunk a jeledre. Legyünk a... megint egy film jutott eszembe, bocsánat. Volt egy Bruce Willis film. A Drágán ad az életed? Hát nem biblikus, de volt benne egy jelenet, hogy mondják a főszereplőnek, hogy maga az alkalmatlan ember az alkalmatlan helyen és az alkalmatlan időben. És Willis ez a cinikus mosolyával mondja, hogy erről szól az életem. Figyeljetek, ne erről szóljon az életünk. Legyünk mi az alkalmas emberek, az alkalmas helyen és az alkalmas időben. Várj a jelemre, tudod? Várjunk Isten jelére, és ő nem fog késni. Pontosan akkor adja meg nekünk a vágyainkat, vagy azokat a dolgokat, amivel ő egyetért az életünkben, amikor az nekünk pontosan kell. Ha jönnek a csekkek, valami lesz. Ha szeretnél egy új munkahelyet, várj a jelére. Ha szeretnél egy társat, várj a jelére. Ha szeretnél egy választ a kérdésedre, csak várj a jelére. És ennél többet azt hiszem igazából nem tudunk kívánni. Hát kiürültem. Ennyi volt az üzenet. Ennyi volt az üzenet. És hogyha csak egyetlen mondatot viszel haza magaddal, hozzám több is szólt most, de ha csak egyetlen mondatot viszel el, akkor boldog leszek. És Isten csodálatos. Isten csodálatos. És még néhány mondat, hogy említettük, hogy Isten kegyelméből egy új szolgálat vette kezdetét. És az a célunk, hogy minél több embernek megmutassuk ezt az életet, hogy a világ az megy egy irányba, és mi benne vagyunk egy értelemben, de van kiszállás. Állítsátok meg a világot, ki akarok szállni, van ez a mondás. Figyelj, jó a mondás, ki tudsz szállni belőle. Hogyha érdekel, hogy tudsz kiszállni, hogyha érdekel, hogy tudsz élni egy olyan életet, ami méltó egy emberi lényhez. Ha nem akarod tagadásban élni az életedet, Ha nem akarod azt mondani, hogy nem tekintek oda az erkölcsi értékekre, mert úgysem tudom betartani azokat. Ha úgy érzed, hogy elhordozhatatlanok a terheid, akkor gyere el. Gyere el augusztus első szombatján. Mert a testvéreinkkel itt leszünk, és nagyon nagy szeretettel várunk, és mindenkit, aki már Krisztus követője, és aki még nem, azt is nagyon nagy szeretettel. Mert ez az életed legfontosabb dolga. Sok döntést kell meghoznunk az életünkbe, de csak ez az egy, ami igazán számít. Figyelj, ha nem hozol döntést, akkor is döntöttél. Oké? Okay? Ez a mi felelősségünk. És, megint egy gondolat, tényleg mindjárt befejezem. És a világ azt mondja, hogy nekem jogaim vannak. És ez igaz. Tudod, szabad akarat, ezt mindenki szereti. Ellenben a szabad akaratnak van következménye. Nem csak jogaink vannak, hanem kötelességeink is. Tartozunk egy brutális felelősséggel. És a brutális szót azért próbáltam hangsúlyozni, hogy tényleg érezzétek, hogy mennyire fontos az, hogy fölemeljük a fejünket, és megkeressük az igazságot. Felelősséggel tartozunk a saját életünkért, figyeljetek, és hogy egy családod van, akkor a gyerekeid életéért is. Mit fogsz mondani a gyerekednek? Hogyan kellene élni? Hogyha megkérdezi a gyereked otthon, hogy apa, ki vagyok? Létezik-e Isten? Hogy kéne élnem? Mert hogyha nem létezik Isten, akkor úgy akarok élni, apa vagy anya. Ha létezik Isten, akkor viszont egy ostoba lennék, hogyha nem venném figyelembe Istent. Mit teszel? Tudod, a családod élete forog kockán. És ugye van egy sorozatunk a történelemről, keresztül a történelmen. A hazánkat tekintve. Isten, család, haza. A hazánknak a jövője is ettől függ. De, igen, ezt még nagyon fontosnak tartottam elmondani. Szóval támogassatok minket, az a kérésünk, imáitokkal, azzal, hogyha lesznek esetleg így kéréseink olyan, amiben úgy érzed, hogy tudsz segíteni. Figyelj, ha csak meghívsz minket valahova, el fogunk menni, és kérlek, szólj embereknek, ezt az anyagot add oda, vagy az eredményes élet oldalról Sanyi anyagait aranyat érnek, és megmenthetik az életedet. És egyébként azért állhatok csak itt, mert Sanyi és Kaut Gyuri anyagai megmentették az életemet. És volt egy ember, Szabó Péter ott ül, és nagyon szeretlek, Péter, és te vagy az egyik legfontosabb ember az életemben, mert Péter szólt nekem, hogy figyelj ide, van remény. Legyél valakinek az embere. Nekem Péter. És az a vágyam, hogy én is legyek valakinek az embere. Legyél valakinek az embere. És imádkozzunk egyet. Drága Urunk, köszönjük. Köszönjük az üzenetedet. Köszönjük, hogy gondot viselsz ránk. Köszönjük neked Sanyi életét, Gyurit, Szabó Antit, Szabó Petyát, a Sós Attilát, aki nagyon, nagyon, nagyon komoly szolgálatot visz, Istenünk. Ő rögzíti az anyagaidat, Urunk. Itt ül velünk mindig hűségesen. Köszönjük az ő életét, fiát, Balást, és minden kedves embert, akik itt vannak, támogatnak minket, hallgatnak, követnek téged, Istenünk, mert ez csak így működik. Minden egyes embert köszönünk, akik hallgatnak minket. És hogyha úgy hallgatod ezt a felvételt, úgy nézed ezt a felvételt, hogy még a világban vagy, hogy még soha nem fordultál oda a mindenható Istenhez, akkor lehet, hogy itt van a lehetőség. A Biblia azt mondja, hogy ma van az üdvösség napja. Miért várnál? Ennél nagyobb bolondságot is tettél már, azt hiszem. És nem kell semmi ehhez. Semmi és senki nem kell hozzá, csak egyedül te, a szíved, és egy igen. Mondd el ezt a szívedben, vagy akár hangosan a szobádban. Isten hallani fogja, mert ott van, és csak erre vár, hidd el. Nem is tudod, milyen régóta. Mondd utánam, kérlek, ha így döntöttél. Drága Jézus, eddig nélküled éltem az életemet, és tudom, hogy éppen ezért bűnös vagyok. De azt is tudom, hogy te eljöttél 2000 éve, és a kereszten meghalva kifizetted az én bűneimet, Istenünk. Köszönöm. Köszönöm az áldozatodat. Hiszek benned, Jézus. Elismerlek téged személyes megváltónak. Kérlek, gyere be az életembe. Töltsd be ezt a tátongó űrt a szellememben, Istenem. Eleveníts meg engem. És kérlek, tégy csodát. Vezess engem és vigyázz rám. És adj magadból annyit, amennyit csak képes vagyok elfogadni. A te hatalmas nevedben imádkoztunk, Istenünk. Jézus Krisztus nevében. Ámen. Jó, szépen köszönöm a figyelmet. És még beszélgethetünk, ha gondoljátok. Lehet egy közösségünk, hogyha mit szóltok. Van még kapacitásatok, kedvetek, időtök? Beszélgessünk. Van valami kérdés esetleg?
Mondtál egy érdekeset, ami most engem meglepett, hogy ez csak a Páska ünnepén volt lehetséges.
Igen. Igen. Igen, igen, az volt a kérdés, hogy miért csak a Páska ünnepén áldozhatta fel magát Jézus. Igen, ez azért volt így, mert ugye a régi zsidó szokások szerint ez a nap volt rendelve. Ez a nap volt az, amikor a minden zsidó elzarándokolt Jeruzsálembe, és állatáldozatokkal áldoztak Istennek. Ezen az egy napon. Tehát ez volt a kor szokása, hogyha Jézus van, mint zsidó ember, és mint messiás, egy más napon hozza meg ezt az áldozatot, akkor a zsidók joggal mondhatták volna, hogy ez nem érvényes. Oké?
Nem Isten szempontjából csak ez volt a lehetséges, hanem a...
Igen, tehát nem Isten volt korlátok közé szorítva, hiszen ezt a rendelkezést is ő hozta. Ő csak egy tökéletes időpontban érkezett. És még egy dolog, egy nagyon érdekes, hogy az utolsó szava Jézusnak János 19.30-ban, utolsó előtti szava az volt, hogy elvégeztetett. És ez az eredetiben, tudjátok mit jelent? Teljesen fizetve. És ezt a szót sokáig nem találták, hogy ez igazán mit jelent. És ezt is a Messiás Élete című könyvben olvastam, ebben a zseniális könyvben, hogy kiástak egy ilyen adóházat, ahol az adókat számolták össze, és könyvelés folyt, és találtak egy számlát, aminek a kifizetésénél oda volt írva, hogy teljesen fizetve. Az a szó, amit Jézus használt a kereszten. Figyeljetek, teljesen fizetve. Nem tudsz elbukni. Szellemi értelemben nem tudsz elbukni. De milyen érdekes, hogy sokan azt gondolják, és tök jogos a gondolat, hogy ja, igen, megtérsz, és akkor innentől kezdve minden rendben van, azt teszel, amit akarsz, mondja egy olyan ember, aki még soha nem találkozott Isten szellemével. És figyeljetek, tudom, hogy veletek is így van, de meg se fordulna a fejembe, hogy mi ez a szó? Hogy felhatalmazásnak vegyem, vagy igazolásnak vegyem, vagy hogy a kegyelemmel visszaéljek. Tudod, hogy szánt szándékkal kövessek el egy olyan bűnt, amiről tudom, hogy helytelen, de azt mondva, hogy hát úgyis kifizette Isten. Figyeljetek, lehetetlen, ez a gondolkodás teljesen idegen egy olyan embertől, akiben ott van Isten szelleme, mert egyetértek Istennel, és akkor is elbukok, de azt mondom, hogy Istenem, megint elbuktam, de te ezt tudtad, bocsáss meg, nem volt helyes. És figyelembe veszem a kegyelmet, és szeretem Istent, és látom a kereszten vérző Istent, és már máshogy tekintek a dolgaimra. Nem tehetem meg. Miért? Mert törvény van rá. Dehogy is. A vérző Isten miatt, aki értem vitte a keresztet. Hogy tehetném meg? Tudod, hogy hagyhatnám figyelmen kívül ezt az áldozatot? Melyik vallásnak az Isten tette ezt meg? Értünk. Senki. Ez botrány. A kereszténység az egyetlen vallás, ahol Isten eljött. Az összes vallás azt mondja, hogy te tedd magad alkalmassá. Az összes vallás egy felfelé mutató nyíl. Egy felfelé mutató, égre mutató, fenyegető nyíl. A Biblia Istene az egyetlen lefelé mutató nyíl. Én eljövök. Én eljövök.
Igen? Pinokkió írója, hívő ember volt, vagy nem. Aha. ugyanezt példázza. Tehát ott tényleg fellázad az alkotója ellen, hiszen
amikában
ki van faragva már a Gepetto mestert
úrról. De jó. Igen, Pinocchio-ról van szó, hogy ott is fellázad az alkotója ellen, a köszi a gondolatot. És igazán eszembe jutottál valamit, amit Sanyi egyik anyagából értettem, meg talán az apologetika anyagból. Hallgassátok meg, ha nem tettétek, zseniális. A 2008-as fél év, vagy 2009-es is azt hiszem talán, hogy a bűn hogy, gyakorlatilag hogy keletkezett. Tudod, hogy a bűn nem valami, hanem Isten hiánya. És abban a pillanatban, amikor Sátán, illetve Lucifer akkor még úgy döntött, hogy ő egy másik utat választ, és kilépett Isten akaratából, azonnal bűnössé vált, mivel már nem Istenben volt, egy értelemben. Ez milyen érdekes, hogy a bűn az egy állapot, nem egy következmény, hogy nem azért bűnös valaki, mert lop, hanem azért lop, mert bűnös. És ez nagyon fontos. És hogy ebből nincs menekvés. Egy vallás sem tud menekvés. És figyelj, hogyha esetleg neked szegezik a kérdés tényleg, hogy a lélekvándorlás, tudod, hogy egyre jobban fejlődik az ember, és a végén ki tud szakadni a körforgásból. Figyelj, beszélgettem egy emberrel, mondom, figyelj, szerintem, és ezt most csak így gyakorlatilag mondom nektek, hogy talán egy jó ötlet, hogy ez egy jó válasz lehet a lélekvándorlásra. Én meg szoktam kérdezni, hogy te láttál már olyan embert, aki egy teljesen hibátlan életet élt? És rám néz, hát nem. Figyelj, akkor nincs reményed. Képzeld el, hogy minden egyes újjászületésedkor egyre több és több bűn halmozódik fel neked. Tehát ez egy reménytelenség. Ahelyett, hogy egyre jobban megtisztulnál, egyre több bűn halmozódik fel. Ha egyszer hazudtál, hazug vagy. Ha egyszer loptál, tolvaj vagy. Ha egyszer paráználkodtál, parázna vagy. Ennyi. És nincs más megoldás, csak ez a zseniális, egyetlen megoldás, amit Isten adott. Oké.
A vallásokról jut eszembe, hogy nemrég hallgattam egy 7 órás előadás sorozatot. A Golgotás testvéreink meghívtak egy Alice Potter nevű embert, aki összehasonlító világnézetek és lelkiségek címmel tartotta ezt az előadás sorozatot. Alice Potter nagyon olaszán zen buddhista volt 15 évig, majd nagyjából 30 évvel ezelőtt történt az, hogy Svájcba utazott, és F.A. Schaeffernél megtért. Az F.A. az Francis Augustot jelent. Francis August Schaeffernél. Ha valaki nem ismerné Schaeffert, van 4 könyve is, ami megkapható Magyarországon. Igaz lelkiség, ő létezik és nem hallgat, halál a városban, és aki van. Schaeffernek volt egy nagyon érdekes módszere, vett egy birtokot, és oda várta azokat az embereket, akik gondolkodni akartak a lelkiségekről, a vallásról. És a módszer abból állt, hogy beszélgettek egymással, megpróbálták megérteni azt, hogy mi a különbség, illetve miben van az egység, és miben van a különbség. És a módszer abból állt, hogy az emberek előbb-utóbb a saját filozófiájukon végigmenve, a saját gondolkodásmódjukat végigvezetve egyszer csak beleütköztek valami nagyon nagy ellentmondásba, egy falba. És így tért meg ez Alice Potter is, akinek az előadás sorozatát meg lehet hallgatni a www.golgota.tv websájton. A konferenciákat kell keresni, és azon belül pedig Összehasonlító világnézetek konferencia 2011. 5-26-27-e.
Ha akarjátok, elmesélem a röviden, de inkább hallgassátok meg a órába, hogy ugye a...
Oké, szóval 6 órán nincs, akkor röviden elmondom. Először is az izmusokról beszélt. Az izmusok, ami úgy lehet megérteni, hogy az izmus az mindig egy szóösszetételnek a hátsó része, és a szóösszetétel elején, ami van, azon keresztül nézzük a valóságot, azon keresztül értelmezzük a valóságot. Ugye a humanizmus az az ember központosságon keresztül nézi és értelmezi a világot. A materializmus az az anyagon keresztül. A kommunizmus az a közösség áll az értékelés középpontjában. Az individualizmus az az én vagyok a középpontban. Na most arról beszélt Alice Potter, hogy a világnézeteket három körbe lehet csoportosítani, három körbe lehetne felrajzolnunk. Az egyik körnek az a neve, hogy monizmus, tehát egyizmus. A másik körnek a neve a dualizmus, tehát kettő van a középpontban. A harmadik körnek a neve pedig trinitializmus, tehát a három van a középpontban. A monizmus, ugye az egység van a középpontban, amin keresztül a valóságot értelmezzük. Ilyen vallások a hinduizmus, buddhizmus, New Age. A dualizmus, az kettő van a középpontban, két ellentétes dolog. Ellentét és harmónián keresztül figyeli a világot. Ilyen a taoizmus, konfucionizmus, kommunizmus, és a harmadik körre meg azt lehetne írni, hogy trinitializmus, a három van a középpontban. Az emberekkel, ha beszélgetünk, akkor mindig a közös dolgokkal kell kezdeni, azzal, amiben hasonlítunk. Így lehet elérni egy másik embert. Ha a különbséget kezdem firtatni, akkor hamar vége lesz a beszélgetésnek. Ugyanígy a három nagy világnézetben, tehát a monizmusban, dualizmusban, trinitializmusban közös dolgok vannak. Nagyon hamar észreveszi, hogy a közös az, hogy emberek vagyunk. A másik közös dolog az, hogy a valóságot mindegyik úgy nézi, hogy kezdetben a világ tökéletes volt, de ez a világ elromlott, emiatt szenvedünk, és várjuk, amikor majd minden megjavul. Tehát a tökéletes kezdet, elromlás és tökéletes befejezés. Ez a közös minden világnézetben. Milyen volt a tökéletes kezdet? Ezt kell tudnunk ahhoz, hogy aztán majd tudjuk azt, hogy mi a rossz, és hogy mivel lehet megjavítani. Röviden, a monizmus. A monizmus az egységről beszél. Több ezer évvel ezelőtt keletkezett, valószínűleg Indiában. Nagyon erős egység veszi őket körül, ezt vették észre az emberek. Egy nap, egy hold, egy forma körforgása az évszakoknak, napszakoknak. De vannak különbözőségek. Más emberek, különböző időjárás, stb. Stabil egység, és a sokszínűség pedig megbízhatatlan. Ezt vették észre. Ha az egység megbízható, akkor a kezdeti tökéletesség egy tökéletes egységet jelenthetett. Ilyen a New Age filozófiája is. Minden egy. Ha minden egy, akkor te Isten vagy. De akkor te én vagyok, és te a hold vagy, stb. Utaságok. 150-160 évvel ezelőtt jöttek nyugatra a hinduizmus, buddhizmus első követői, mesélte Alice Potter. Ismerjük a hindu történetet az elefántról. Ugye az elefánt az abszolút igazság szimbóluma. Vakemberek megpróbálják kitalálni, hogy néz ki az elefánt, oda vezetik az egyiket az ormányához, a másikat a lábához, a harmadikat az oldalfalához, és az első azt mondja, ki fogja az ormányát, hogy igen, látom az elefánt, az egy nagy cső. Nem, mondja, aki a farkát fogja az elefánt, az olyan, mint egy kötél. A harmadik, aki a lábát fogja, nem, az elefánt, az egy nagy fa. Aki az oldalt fogja, nem, az elefánt, az olyan, mint egy fal. Hát mi a probléma itt az elefánttal? Hát az, hogy sokszínű, hogy mindenki máshogy látja. A buddhizmusban a szellemi törvények uralkodnak, és ezeket így fogják össze, hogy a szenvedés törvénye, ugye minden és mindenki szenved. Az a törvény uralkodik, nem, hogy a szenvedés oka a kívánság. Aztán az a szellemi törvény fogalmazták meg, hogy a szenvedést meg kell állítani, és ezt úgy lehet megállítani, hogy a kívánságot megállítjuk. Például a fáj a fogad, a kívánság az, ami el akar választani az egységtől. Ugye, tehát ne foglalkozz ezzel. Talán Buddha mondta ezt, hogy a szenvedés maga az élet maga a szenvedés. a gyűlölet, az a szeretet gonosz, mert kapcsolatokat feltételez, ugye? A kapcsolatok pedig gonoszak, mert nem egységről szólnak. Hamar rájöttek, hogy a tökéletességet nem tudják elérni, így jelent meg a reinkarnáció gondolata. A mantra, a mandala, meg a jóga, ezek technikák, hogy segítség az embert, hogy felismerje az egységet. És arra is gondoltak, hogy egy felébredés, egy megvilágosodás, a megoldás a sokszínűség álmából. Mi azt hiszük, hogy az reinkarnáció egy csodálatos dolog, ez egy barátságos dolog, de Ázsiában egy átkozott dolognak tartják, mert bele vannak ragadva az állandó szenvedésbe, hogy a körforgás, újra kell születni, és újra kell szenvedni. A megszabadulást néha úgy gondolják, hogy egy semmibe kerülés, az a megszabadulás. Ugye, egy kerék körforgása, ilyen az élet, csak igazából a megszabadulás az, hogy a kerék közepébe kerülni, ahol nincs semmi. Ez a semmi, ez nem fog többé körbeforogni, ez maga a szabadság. Ezért fontos náluk a központosítás, a meditáció. A másik kör a dualizmus. Emlékeztek a yin-yangra, egy körben egy egyes betű. A dualizmusban az ellentétek egyensúlyáról beszél. Valószínűleg Kínából indult ez. Azt vették észre az emberek, hogy a valóságban sok ellentét van. Világos, sötét, hideg, meleg, férfi, nő, stb. Úgy gondolkodtak, hogy amikor az ellentétek egyensúlyban vannak, akkor jó az élet. Amikor kibillen, diszharmónia van, akkor szenvedünk. És ezt látjuk. Ha túl sok az eső, nem szeretjük. Ha túl sok a szárazság, nem jó. Ha túl hideg van, nem jó. Ha túl meleg van, azt sem szeretjük. Azért szenvedünk, mondja a dualizmusban lévő ember, mert behatolt a diszharmónia az életbe. Helyre kell állítani ezt az egyensúlyt, és megpróbálják mindenféle módszerekkel helyreállítani. Például mikrobiotikus táplálkozás, feng shui. A múlt jelent egyensúlyba kell hozni. Ez például a Vietnámban az ősök tisztelet, ez nagyon a vietnámi vallásban előfordul. Egészségügyben, ugye nyugati egészségügyben a gyógyszeres kezelés, a medicina van. A nyugati kultúránkban lineárisan gondolkodunk, a problémák megoldására koncentrálunk. Gyógyszer, műtét és a betegség meg van oldva. Ez a gyógyászat, ez valami probléma ellen dolgozik. Láz ellen, fájdalom ellen, stb. A dualizmusban a gyógyászat a harmóniára épül. Egyensúlyt akarnak kialakítani, nem legyőzni valamit. Feladatok inkább a megelőzés. Komoly, hirtelen betegségnél nincs eszközük, viszont kevesebb a probléma. Mi sok mindenről úgy gondolkodunk, hogy Isten rendelése, pedig csak a kultúránkból jön. Alapvető különbségekről kell beszélnünk, nem pedig a felszíni kulturális különbségekről. Ezek ízlés dolgai. Az ízlés pedig nem lehet vitatárgya. Mert nekem ez tetszik, neked amaz tetszik. Az, hogy keresztény vagyok, az nem ízlés dolga. Sőt, az ízlésem ellen lettem keresztény, mert nem tetszettek azok az emberek, akik azt mondták magukról, hogy keresztények. Azért lettem keresztény, mert a kereszténység az igaz. És vissza kell térni az alapigazsághoz. Ugye, dualizmusban is probléma, hogy mi az ellentéte a folyónak, az időnek. Ezek nem illenek bele a körbe. Ha a dualizmus egy abszolút, akkor mindenek bele kellene férni. Kedvességnek, kegyetlenségnek, Isten és a gonosznak. Ugye Istennek nem a gonosz, Istent és a gonosz nem lehet kibékíteni. És ugyanígy a lét és a nem lét. Ugye a győzelem sem fér bele. Mert az lerontja a harmóniát, a győzelem. Ha a dualizmus abszolút és tökéletes, akkor szükségszerűen statikus is. Ha bármi elmozdul, akkor az lerombolja ezt az állandóságot, és akkor ez a második kör, ugye az első vélez, tehát visszaszivárog, visszaalakul a monizmusba. Beszivárgott ez a világnézet, például emlékeztek Csillagok háborúja, sötétség és a világosság. Amikor pedig az erő veled van, akkor minden egy lesz. Nem ízlés alapján kell néznünk a más világnézetekre, az igazság alapján kell őket megítélnünk. az alapvető emberi valóságra kell néznünk, nem a kultúrára. Ezek a vallások más gondolnak az iratokról, a szent irataikról, más a nézetük. Azt mondják, hogy ha az igazságot látod, nincs szükséged az írásra. Máshogy gondolkodnak. Ne akard ezt megváltoztatni. Kérdez, ez a séferi tanításnak a módszere. És hát erről beszélt Alice Botter. A harmadik a trinitarizmus. A trinitárius világnézet a harmadik kör úgy lehet felrajzolni, hogy három egyenlő részre bontom ezt a kört, ugye az Atya, Fia és a Szent Szellem. Ugye egység van és sokszínűség van bennük. Ugye a tapasztalatainkban megnézzük, hogy hol vagyunk, és mindenhonnan származik, és ugye, tehát a teremtett világra, ha nézünk, ebből következtetünk a teremtőre. Másrészt van egy kinyilatkoztatásunk, ugye a Biblia. És a Bibliát, ha megnézzük, összehasonlítjuk vele a tapasztalt világgal, akkor teljes egyezőséget találunk. Azt látjuk a kinyilatkoztatásból, hogy a valóság tökéletesen egységes és sokszínű, és Isten egy Isten van, de három személyi van. Erre mondott egy nagyon aranyos dolgot, azt mondja, Isten egyedül Isten, és Isten nincs egyedül. God is alone God, and God is not alone. Azt mondja, ezt minden nyelven el lehet mondani, és ugyanilyen jól hangzik. A muszlim is azt mondja, Allah az egy Isten, de azt már nem mondhatja, hogy de Allah nincs egyedül, mert Allah egyedül van. A mi Istenünk egy Isten, de nincs egyedül. Nem azért nincs egyedül, mert hogy teremtett embert, hanem azért nincs egyedül, mert önmagában kapcsolata van magával. A három személy az önmagában kapcsolatot tud teremteni. Ezért definiálható, értelmezhető a Szent Háromságban, értelmezhető a kapcsolat, a szeretet. Míg Allah, aki egyedül van, ott hogyan értelmezhető a szeretet? A szeretet az egy másikra néz. Nem értelmezhető a kapcsolat sem, mert kapcsolatul is más valaki kell. Allahnak teremtenie kell embert, hogyha beszélgetni akar. És csak így tudja megismerni magát a beszélgetésen keresztül. Nagyon érdekes volt az a feltevés, az a kérdése, hogy definiáljuk azt, hogy ki Isten. Ki Isten, ugye, míg én meg nem születtem, mert én úgy szoktam gondolkodni az Istenre, hogy az én megmentőm. Na de magamból definiálom Isten? Tehát ez nem igaz. Kicsoda Isten? Jézus bizonysága Istenről. Hallgassuk meg, olvassuk el a Bibliába. Jézus tesz bizonyságot Istenről, nem pedig az én hitem. Alice Botter beszélt még a korlátról, és illetve a korláton belüli szabadságról. Beszélt az objektivitásról, szubjektivitásról, személyiségről. Biblia ugye a kapcsolatok függvényében határozza meg a személyiséget. Aztán beszélt a dinamizmusról, hogy semmi sem ugyanaz, mindig változás van. Aztán beszélt a hierarchiáról, aztán nagyon érdekes volt a szükségletekről, amikor beszélt, ugye, hogy mélyebb szükségleteink vannak, mint az együnk, ígyunk, legyen meleg fedél a fejünk felett, ugye, és beszélt a megbántásról, megbocsátásról. Aztán beszélt a kereszténységről, ugye beszélt arról, Isten királysága van, az alaperő, a szeretet. Isten nem én központú, hanem a másikra néz. Atya az a fiúra és a Szent Szellemre néz. A fiú is az atyára és a Szent Szellemre néz. Tehát a szeretet az mindig a másikra néz. Ádám és Éva kezdetben nem én központú volt. Az almafa esetével vált én központúvá. Az én központúság pedig olyan, mint a fekete lyuk, mindent magába szív. Ugye Isten három személy, más központú. Az ördög, észrevetétek, az ördög egyedül van, ő önközpontú. Azóta mindenki magával hozza ezt a halált, ez a szenvedés okozója. A megoldás ugye, hogy Isten, a teremtő belépett a teremtett világba, részesévé vált a teremtésnek, ahogy Ernőmen mondta, Jézus az Isten emberként megszületett, és a keresztfán meghalt, majd feltámadt, és azóta emberként közben jár az atyánál, és azóta emberként uralkodik. hát mi sok mindenről beszélt Alice Fotter, én nem tudom ezt így visszaadni, érdemes meghallgatni. A linket megtalálhatjátok a Jó Hír Neobészhún is. Még egyszer az eredeti hely címe www.golgota.tv. Nincs a végén, vigyázzat. Köszönöm.
Köszi Attila. Attila nagyon-nagyon értékes szolgálatot végez egyébként, a bizonyára tudjátok, hogy egy rendkívül figyelemre méltó keresztény oldalt üzemeltetnek, és állandóan fejlesztik jóhír.neobase.hu, neobase.hu, és nézzétek meg, nagyon-nagyon tetszik. És Attila mondta az apologetikát, ugye, ami a keresztény hitvédelem, ezzel foglalkozunk, ez a Sanyi, Anti, Petya, jó magam, Kaut Gyuri, a Pásztor Szűk Bendegúz, aki a fizikus? Pásztor Szűk Bendegúz?
Villamosmérnök,
egy tudós ember, és zseniális előadásai vannak a teremtés evolúció témaköréről. Nekem volt szerencsém hallgatni, és nagyon sokat lehet tőle tanulni. És csak egy legutolsó gondolat, hogy miért van az apologetikának, a keresztény hitvédelemnek, amit mi csinálunk, ez az új szolgálat, ami lesz, miért van létjogosultsága. Hát csak azért, mert Isten erre biztatott bennünket. Azt mondja, hogy Kolossé 4:5-ben bölcsen viseljétek magatokat kívülvalók irányába, a jó alkalmatosságot áron is megváltván, de most jön a lényeg, ha ti beszédetek mindenkor kellemetes legyen, sóval fűszerezett, és a szuper lényeg, hogy tudjátok, hogy mi módon kell néktek, kinek megfelelnetek. Isten szerint tudnunk kell a válaszokat. Annyira könnyű belerúgdosni a múlja keresztényekbe, tudod. Na mi van öreg? Mi hol van Isten? És feltesznek néhány ostoba kérdést. És ha nem tudsz válaszolni, akkor tényleg egy múlja kereszténynek fognak tartani. Egy drága ember vagy akkor is. Isten szeret, és a mennyben leszel. Figyelj, de lehet, hogy meg tudod menteni azt az embert, aki leostobázott. És ez a mi felelősségünk. Tudjunk válaszolni. Nem kell mindenkinek apologetika professzornak lenni, de ha 10-15 kérdés van, ami mindig ismétlődni szokott, legfeljebb 20, oké? Okay? Az előadások során ezt tapasztaltam én is. Legfeljebb 20 olyan kérdés van, ami állandóan ismétlődik. Figyelj, tud rá a választ. Ne legyünk akármilyen emberek, ha már megmentett az Úr. Legyünk olyan emberek, akik nem elégszünk meg bizonyos dolgokkal, ilyen alapvető dolgokkal. Jó? Isten szeret minket, ez a lényeg, egy csodálatos dologban vagyunk, nem tudjuk elveszíteni az üdvösségünket, és ez csodálatos. Nagyon-nagyon büszke vagyok, hogy itt lehetek közöttetek, és hogy nagyon szeretek ebbe a gyülekezetbe járni. És ha még nincs gyülekezeted, akkor kérlek válasz, mert is válasz magadnak egy olyat, ahol az igazságot prédikálják, mert ez volt Istennek a terve. Jó, és Isten áldjon benneteket, mindenkit, jó hétvégét, jön Kaposvár, nagyon, nagyon jó közösségünk lesz, nagyon izgatott vagyok már egy hete, leszünk szerintem megint vagy 400-an, és jó időnk lesz. Jön Pásztor Scheller, és Pásztor Scheller, nem fogunk szerintem sokat aludni, mert Pásztor Scheller hajlamos arra, hogy hajnalig beszélgessen velünk. Sanyi beszélt róla, egy csodálatos vezető, aki tényleg egy világszínvonalú vezetőnek számít, aki ugyanakkor olyan, ahogy Sanyi mondta, olyan alázatos, mint egy portás. És nagyon jó lesz. Nagyon-nagyon várom. És Isten áldjon bennünket. Köszönöm.